9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy sportág legendája, egy ország kedvence. A pofonok völgyében Paplacit nem lehetett legyőzni, azon kívül pedig egy melegszívű, jóhumorú, kellemes ember volt. A következő két órában a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról lesz szó, különböző aspektusokból, különböző műfajokat használva. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gusz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt minden. A szerkesztő műsorvezető Edvi László.
Papp László 1926. március 25-én született Budapesten. A BVSC a Budapest bástya, majd a budapesti vasas ökölvívójaként közép, majd nagyváltósúlyban boxolt. 1946 és 1956 között 7 országos bajnokságot nyert. Kétszeres amatőr Európa bajnok, az 1948-as londoni olimpián középsúlyban, az 1952-es Helsinkin és az 1956-os Melbourne-in nagyváltósúlyban lett olimpiai bajnok. Profiként 1957-től 29 találkozót vívott, ebből 27-et megnyert és 2 döntetlenül zárult, azaz veretlen maradt. Mestere a legendás Adler Zsigmond volt, akivel majdnem tökéletes párost alkottak. Adler verhetetlen volt abban, hogy tudta, mikor, milyen instrukciókkal kell a kötelek közé küldeni tanítványát. Papp László visszavonulása után edzőként tevékenykedett, a válogatott szövetségi kapitányaként Adler Zsigmond társaságában is számos siker kovácsa volt. A legemlékezetesebb talán a papírsúlyú Gedő György olimpiai aranyérme Münchenben 1972-ben. 2003-ban bekövetkezett halála után nem sokkal az ország akkori legnagyobb sportcsarnokát, a Budapest Sportarénát róla nevezték el. Azóta hívják Papp László Sportarénának. Hát címszavakban ennyit, minden idők egyik legsikeresebb és legeredményesebb magyar sportolójáról, most pedig arról, hogy mit hallhatnak a róla szóló műsorban. Sportpályafutásáról sajnos kevés hanganyag maradt meg, de két olimpiai döntőinek közvetítéséről vannak részletek. Visszavonulása utáni rádióriportjai közül is csak kevés maradt meg, de ami van, azt hallhatják a visszajátszás mai adásának első negyedében. A második negyedében egy vele 1990-ben készült beszélgetést elevenítünk fel, a harmadikban egy világklasszis utódja emlékszik rá, majd a negyedik negyedben egy igazi kuriózum. Egy 1952-ben, még egyszer mondom, 52-ben készült rádiójáték, amelyet a már akkor is nagyon népszerű és sikeres Papp László ihletett meg, és tulajdonképpen róla szól. De most még csak annyit mondanék róla, hogy felejthetetlen élményt kap az, aki meghallgatja. De előtte kezdjük a múltidézést Papp László első olimpiai döntőjének felidézésével, pontosabban azzal a kevéssel, ami megmaradt az 1948-as londoni közvetítésből. A minőség nem az igazi, de ne feledjék, a múlt század első felében készült felvételről van szó.
A közönség bíztatása megint csak megkezdődik, amely természetesen az angolnak szól. Ebben a hatalmas pusztításban elvét a magyar tábornak a hangja, pedig az is szól, az is bíztatja Papot. A mérkőzés vezető a szint, hogy a széket tíjebb kell tenni, ezért állt meg egy pillanatra a küzdelem. Rögtön utána azonban megint csak Papp jön előre, elhajol az angol versenyző előtt, nem ütött azonban még egyetlen egyet, csak most az első ütötte hatalmas balegyenese szállott be újra az angol fejére, annak hátra csuklott szinte a feje, utána azonban megint csak frissen és lendületesen állott a talpára, vigyázz Papp, így kell ütni, megint egy hatalmas balegyenes, már kétszer ütötte meg tisztán az angolt, az pedig még egyetlen egyszer sem tudott sem a fejére, sem a testére egyetlen ütést sem bevinni, megint egy gyomorütés volt, Papp remekül dolgozik most a harmadik menetben is, megszápolja azt, hogy ő nem tud a harmadik menetben küzdeni, dehogy nem tud, ragyogóan küzd, és úgy szépeli megint az angol, mint az első menetben, amikor szintén ilyen ragyogó ütésekkel igyekezett lerohanni ellenfelé. Az ellenfél az angol, rájt azonban most is friss, és eleven még mindig ki tudja szorítani újra a kötélen Papot, aki azonban elugrik onnan, újra ő lendül támadásba. Közép is van most, amikor kiszorítja újra a magyar versenyzőt, az angol fiúd a kötélen, minden tábor mondja a magyar közönség, gyerünk bele, pap, így ilyen gyomorütésekkel kell dolgozni, aztán ilyen felütésekkel remekül csinálja most is, de bizony meg kell megint rázni a magát egy kicsit, utána frissen tudjon tovább támadni. Remek volt ez a bal felütés, ragyogó volt, óriási ez a jobb felütés is, kim van az angol a kötélnél, most kell támadni, úgy látom az óra is elkezdett érezni már az angolnak, pap elhajol az angol ütés előtt, utána megint kap az angol egy jobbat, majd egy bal egyenes, így tovább, pap, gyerünk bele ez az ütés, haj, de óriási volt, szinte recsent az angolnak a feje, hallani lehetett ide, ahogy papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyeneset áll be az angolnak a fejére, remekül kint most pap a harmadik menetben is, úgy szépeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik most, vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát védő kovát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdelmet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenest, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kifújja magát, és újra rettenetes erővel üti, veri az angol versenyzőt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt pap, ragyogó volt a gyomorütés és a felütés, amit a gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyzőt érthetőket, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem pap ellenében, hiszen pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, és őt kell mindenképpen győztesse kihozni, remek volt, ez a bal horog ütés, és gyerünk bele pap, most támad meg, most nyisd ki az ellenfelet, ki lehet ütni, kim van egész a kötélnél, megint hátra csuklott a feje, aztán újra pap jön előre oda, hogy beütsön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobbal ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálod pap, így menjél tovább, ne támadkozz, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek. Átviszik oda megint a mikrofonhoz, mikrofonnál már várják, hogy megkapják a pontozólapokat, oda teszik most le, és megszólal majd a megafon.
Ladies and gentlemen, that's of Hungary in the ring.
Győzött pap! Itt át újabb olimpiai bajnokság!
Ez volt a Magyar Rádió 1948-as eredeti közvetítése Pap László első olimpiai győzelméről, és maradva a témánál egy igazi kuriózum, ugyanez a mérkőzés a BBC magyar nyelvű adásából.
Pap támad, támad! Erősen támad, de inkább a lendülete erős, mint az ütései, és ő is fáradtnak látszik, az angol fiú pedig szintén nagyon kimerültnek, de talán pap látszik e pillanatban a harmadik menet vége felé kimerültebbnek, és nem látjuk azokat az ütéseket tőle, amelyekhez hozzászoktunk, és abban a pillanatban, amikor fölhangzott a gomb, pap bizony kicsit fáradtan dűlt neki a kötélnek. A közönség tombol, a küzdelemnek vége, és bizony nehéz lenne tudni, és nem merné megjósolni, hogy ki volt az, aki ezt a küzdelmet megnyerte. Elég nyílt küzdelem volt, az az érzésem, hogy talán pap az első menetben mutatott fölényével főleg győztesként kerülhet ki, de viszont az angol fiú is mutatott sok szépet, és főleg a harmadik menetben határozottan az angol fiú volt frissebb, és nem is támadott talán sokkal többet, mint pap. Kétségtelen, hogy ő is sokat mutatott, és ez a küzdelem talán a legnyíltabb mindazok közül, amik eddig lezajlottak. A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese. Ennek a küzdelemnek a győztese tehát pap László, aki végeredőben megérdemelte győzőn főleg az első menetben mutatott nagy fölénye után, és azért, mert végig határozottan nagyobb lendülettel, nagyobb akcióval és nagyobb akaraterővel támadott. Első tehát pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívó csarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
Ez volt Papp László első olimpiai győzelme 1948-ban, és maga Papp László így emlékezett erre az olimpiára.
A háború alatt vittek el, mint Leventét Németországba, aztán hál' Istennek időben hazakecmeregtem. Vasútnál dolgoztam, a keleti pályaudvaron voltam, olasz szakmám volt, Rogerovics Milán. Beérkezett a vagon, ki kellett pakolni, indult a vagon, be kellett pakolni.
Emellett járt edzése, hiszen ez borzasztó erős fizikai munka.
Hát nem mondom azt, hogy nagyon könnyű volt, de hozzáerősödött az ember, és akkor nem volt semmi baj.
Angliában egy angolt legyőzni a döntőben, azt hiszem, hogy ez szinte szentségtörés.
Hát föl kellett kötni a textilnemet, pláne ráadásul, hogy akkor a srác volt, hogy föl kellett néznem rá, jó két feje magasabb volt. Mondjuk egy vékonyabb gyerek volt, nem volt egy olyan, nem tudom milyen izomkolosszus, de hát az angolok általában jó masszív ügyes gyerekek, és hát a ökölvívóik is, hát ez is olyan masszív volt, hogy háromszor vagy négyszer volt a földön, pontozással nyertem meg a mérkőzésre.
48-ban egy olimpiai bajnoknak milyen elismerés járt?
Kaptunk 10.000 forintot. És hát olyan lehetőséget kaptunk, hogy csak a sporttal foglalkozhattunk. Vittem és adattam anyámnak, mert hát otthon kellett a pénz, és anyám volt a pénzügyminiszter, úgyhogy én odaadtam a pénznek.
Mennyire változott meg az élet ezzel, hogy végül is ilyen fantasztikus eredményt ért el?
Sokkal többet kellett treníroznom, mint először. Javultak a helyzetek, mondjuk a fizetésem is jobb lett. A vasútnál kaptam egy rangot is, nem, már nem is tudom, főtiszt, vagy mit, nem tudom. Kaptunk ilyen élsportolói pénznek nevezendő valamit. Van 7-800 forint.
Nem akarták utána a pártba beléptetni, hiszen 48 után a politikai társadalmi viszonyok eléggé keményé váltak.
De azt hiszem, benn voltam a pártba. Igen, be kellett lépnem egyszer. Ja, várjunk, 48-ban az olimpia után.
Megkeresték?
Meg. Mondtam, jó, rendben van, hát most mit nem akar, mondjam azt, hogy nem lépek be. Tényleg nem voltam sehol, csak volt a pártkönyvem, és ugye minden hónapban kellett a párt tagdíjat fizetni.
Papp László a második olimpiai aranyérmét 1952-ben Helsinki-ben szerezte.
Papp László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és nem van a földön, egy gyakoroktól van sárci. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb forogütés, a győzelmet jelenti. Ez most már biztos, kedves hallgatóink. Már még 2 perc van hátra a harmadik menetből. Megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai. Most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene. Papp László most lendületesen támad, ma még egyszer találd el, Laci, még egyszer. Most azonban nem tudja még eltalálni. A dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobb forog, újabb bal forog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú. Van sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől. Most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, vagyszerű volt, eldug egy másik jobb forog a dél-afrikai Van Sárkis feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támaszkodásból Papp László, újabb jobb forog, bal forog, na most még egyet, nem, eltáncol előre Van Sárkis, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek, most azonban már biztosra vesszük Laci győzelmét, 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 kiütéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Sárkvikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb forog, bal forog, támaszkodik már Van Sárkvik, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várj ki az alkalmas pillanatot. Van Sárkvik igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Papp László. Jobb horgával, majd bal horgával újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzésvezető szétválasztja őket, újabb támadás sorozat, Papp László megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó, cselez egy pillanatra Papp László, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni. Pap László egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobbforog, még mindig áll a dél-afrikai, balhorog, újra csak áll, támaszkodik, Pap László egy pillanatra kivár, na most még egy balhorgot, balhorog betalált, nem ment le a földre, jó, előtere tartja a jobb karját Pap László, a kötél mellett van egy pillanatban, onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen, aztán ködépre kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a kalapácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatói, meg lesz a 16. győzelem. Pap László, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sárfikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon. László közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Pap Laci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Pap László föllép az emelvényre.
Ez volt Pap László második olimpiai győzelme Helsinkiből 1952-ből, Szepesi György közvetítette, és akkor most hallgassuk meg Szepesi György emlékeit Pap Lászlóról.
Laciról rengeteg az emlékem, de talán a legfontosabbat említem, azt, amikor 1952-ben az olimpiai dobogó tetejéről észrevéve, hogy a kamera veszi őt, belekacsint az egész világ szemébe. Ez a kacsintás, ez Pap Laci. Benne van a csibészség, az angyalföldi vagányság. Benne van az, hogy nem sír, mert hiszen ott áll a dobogó legmagasabb posztján, hogy már másodszor lett olimpiai bajnok, hanem örül. És úgy örül, ahogy csak Pap Laci tudott örülni, mosolyogva, derűsen. Tehát ebben benne van minden, ebben a kacsintásban, és ezért hódította meg az egész világot ez a kép.
Olyasmi lehetett ez, nem, mint amikor Farkas Péter beleharapott az aranyérembe.
Így van, így van. Hát ezek a gyerekek azok, akik igazán szeretik ezt a sportot, és a játék az, ami magukkal ragadja őket.
És mindig játszotta az ökör. Vivest?
Ő mindig, hát ez ilyen technikás, ilyen csodálatos mozgást, hát ez megint valami egészen káprázatos dolog, hogy ezzel a mikrofonnal végig kísérhettem ezt a káprázatos pályafutást, magát azt a játékosságot, ami Pap Lacit jellemezte. Na az első emlékem 1947. január 12-e, kétszer ütötte ki ezen a versenyen az osztrák Kasper Czákot. Egyszer kiütötte, úgy rászámolt a vezetőbíró tizet, de aztán fölpattant a gyerek a földről, és az edzője is intett, hogy tovább-tovább. Laci ránézett, megrándította a vállát, újra középre, elkezdődik a tánc, eltelik 20 másodperc, puff, még egy bal, nem van újra Kasper csak a földön, tehát egy mérkőzésen kétszer kellett kiütni ahhoz, hogy az övé legyen a győzelem. Jöttek az olimpiák, 1948, ott volt Mező Feri bácsi, mindig velünk együtt, őt szeretném idézni, Laci fiam, én téged csak a szicíliai Naxos szülöttje, Tiszandrosz csodálatos pályafutásához tudlak hasonlítani, aki nem csak háromszor, hanem négyszer is elnyerte a Tölcsfa Babér koszorút. Mert hiszen ő volt időszámításunk Krisztus előtt 540 és 528 között a legnagyobb öklész. Ilyen öklész azóta csak te vagy, Laci fiam. Hát ez volt a szónok, Laci, egy kicsit talán sikerült visszaidéznem, ahogy ez a különleges képességű tudós, a sportnak ez a tiszta szívű szerelmese jellemezte Lacit. Fönt a szorítóban persze Laciról mindig az is eszembe jutott, hogy mennyire imádta az édesanyját. Tehát amikor néztem Lacit, egy kicsit mindig a mamára is gondoltam, mint hogy meggyőződésem, hogy a mérkőzés előtt és a szorítóból való távolás után is mindig egy kicsit anyuka jutott eszébe. Amikor Helsinkibe elindultunk, akkor anyuka, a mama ott volt kint a repülőtéren. Én is hallottam többek magammal, amikor azt mondta, tudod, fiam, már nyertél egy olimpiát. Ha most összekerülnél egy ilyen feketebőrű, erős fiúval, hagyd ott az egészet, nem kell nekem ez a második aranyérem, hagyd ott a szorítót, megtettette már a magadét. Na és hát mit tesz Isten? Latvia második fordulóban Helsinkiben az amerikai Webbel került össze. Hát egy félelmetes külsejű fiú volt. Az első menetet meg is nyerte, de aztán jött a másik menet eleje. Láttam, hogy rálép a Webb a Laci lábára. Ettől aztán úgy megdődöz, hogy valami akkorát húzott be neki, hogy ez ilyen szép lassan, mint egy zsák, amelyet lejtenek, hogy szépen nem lepuffant, hanem lezuhant, és még az a tekintet, az üvegesedő tekintet is előttem vagyok, ránéz Latira, meg a környezetre, hogy hát lehetséges ez?
Sajnos Papp László harmadik 1956-os olimpiai győzelméről nincsen hanganyag, ugyanis a Magyar Rádió Melbourneből akkor az űrös viszonyok közepette nem közvetített. Volt viszont egy 1978-as műsor, amelyben Papp László emlékezett a legendás időkre.
Hát én ökölhívással még jóval a háború előtt kezdtem el foglalkozni, akkor még úgy foglalkoztak a ökölvívókkal, ha lejött egy új gyerek, akkor az volt a szólásmondás, ezt jó megverjük, ha visszajön, jó boxoló lesz. Hát én is így jártam, amikor az első edzésre elmentem, úgy megvertek, mint szódás a lovát, komolyan mondom, akkor hazamentem, még a vacsorát se tudtam megenni, akkor egy jó pár évre ott hagytam az ökölvívást. Utána a focival foglalkoztam hosszú ideig, és 1944-ben az egyik nagyon kedves jó barátom unszolására mentem le a budapesti vasutasokhoz.
És aztán 1948-ban Londonban az ifjú Papp László már olimpiai bajnok lett.
Az első három mérkőzésem, amikor túlestem, mind a hármat kiütéssel nyertem meg, akkor már volt egy kis respektem az ellenfelek között, és a döntőbe jutásért egy olasz gyerekkel verekedtem, egy jó nagy darab fiú volt, három menetet boxoltam vele, az már látta az előző mérkőzéseimet, úgy látszik, mert megfogta kezem, lábam, úgyhogy hát három menetet boxoltam vele. Persze megütöttem egyszer-kétszer, és a döntőbe pedig az angol ellen nyerte meg a mérkőzést. Én először csak a mérlegelésen láttam, úgy ülve láttam a gyereket, na mondom, ezt a mellbevágom, nem lesz semmi baj, de amikor fölállt, nem akart vége lenni, majdnem egy két méteres magas gyerek volt. Hát három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és így sikerült megnyernem az olimpiát.
És aztán sikerült 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnokságot nyerni, de mégis valahogy különbség volt a 48-as és az 52-es, az 52-es és az 56-os győzelem között.
Londonban öt mérkőzésem volt, és mind az öt mérkőzésem közül mind az öt ellenfelem európai volt. Ezzel szemben Helsinkiben szintén öt mérkőzésem volt, de Amerika, Kanada, Argentin, Dél-Afrika. Egyedül egy európai ellenfelem volt, a bulgár. Tehát itt már tényleg fel kellett kötni a textilneműt. Megérkeztünk a mérlegelésre, és hát illedelmesen bemutatkozom a jövendőbeli ellenfeleimnek, és hát általában abban a súlycsoportban minden jó fejjel magasabb ellenfeleim voltak, és hát általában a magasabb emberek a kisebbekkel úgy szoknak kezet fogni, olyan szerbusz öcsi, félváró. Természetesen én ilyenkor mindig azt mondom, nem a mennyiség, a minőség a fontos, és elkövetkezett az első mérkőzés. Elsőnek én érkeztem a ringbe, már föl voltam öltözve, ezt csak az Adler a vállamra, azt mondja, nézsek át oda a másik oldalra, átnézek, azt hittem, hogy szívbajt kapok, egy nagy darab, a hordófejű fekete jön a szorító felé, ma azt hittem, hogy eltévesztették, ha nehéz súlyon. Hát én az első és második kötél között lépek be, ez meg a harmadikat átléptem. Na, mondom, László, jó fogsz kinézni. Mikor meglátom a feketét, eszembe jutott szegény anyának a mondása, azt mondta, Lasszikám, ha összekerülsz valami nagy darab ellenfélel, akkor hajtott az egészet, az gyere haza. Egy olimpiát ma úgyis megnyerti, azt már úgyse vehetik el tőle. Az első menetet jelző gongütés után megyek, és még így illedelmesen nyújtom a kezem, és ő már ütött is. Hű, elöntötte a vér az agyamat, és hát persze mérgesen nem lehet semmit csinálni. Vége van az első menetnek,
akkor az Adler azt mondja nekem, te jó Isten, mit csinálsz? Hát mondom, könnyű magának itt ül kint, és én kapom a pufonokat, mondom, hát mesélni én is tudok. Azzal együtt igaza volt neki, hát nyugodtabbnak kell lenni. Második menetben már sokkal nyugodtabb voltam, és a második menet közepe táján egyszer el is kaptam a fiút egy bal jobbroggal, és kiszámolták. Minden fáradtságom elmúlt, mikor kérdették a győzelmet, akkor fölálltam a dobogóra, én voltam a középen a legmagasabb, és mindegyik egy fejjel alacsonyabb volt, mint én.
56-ban megint más volt a helyzet. Első ellenfelem volt egy argentinának megsérült a szem, a második gyerek volt a lengyel. Hát ez nagyon érdekes volt, mert a lengyel olyan maga biztosan jött ki az olimpiára, hogy egy fél évvel előtte döntő fölénnyel megverte a legnagyobb riválisát, hát ő biztos volt, hogy megnyeri az olimpiát. Persze ő nem tudta az én esetemet is, hogy milyen állapotban voltam akkor. És bizony ugyanúgy jött előre, mint Lengyelországban, bizony itt a padlóra került, vagy négyszer, vagy ötszer a három menet alatt, úgyhogy négy kézláb mászkált a szorítóba, de ugyan pontozással meg végigállt a három menetet, pontozással vertem meg. Amit aztán a végén el is ismer. Egy amerikai Torres nevezetű gyerekkel volt a döntőmérkőzésem, nagyon kemény kötésű, három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és még nagyon érdekes volt a fiú, még mérkőzés után azt mondta, hogy már régóta boxolt, de még ekkora pofonokat nem kapott. Én erre mit tudok mondani? De a minőségi pofont akarsz, gyere Magyarországra.
De a három olimpiai bajnokság között eltelt kétszer négy év nagyon sok munkával. Hát miből is állott ez a nagyon sok munka?
Az biztos, hogy nagyon nagy munkába került, és nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy az ember hosszú éveken keresztül formába tudja magát tartani. Én nekem egy célom volt, erre adtam az életemet, sportember voltam, és eredményeket akartam elérni, és tudtam, hogy eredményt ebbe a sportágba csak úgy lehet elérni, ha az ember szívvel, lélekkel dolgozik, és mindent megcsinál, amit az edző mond.
Hallottuk, hogy mennyi munka van Papp László mögött. Megérte-e?
Hát, erre nagyon nehéz válaszolni. Minden esetre az a szeretet és az a kedvesség, amivel az országban az emberek elhalmozzák az embert, ezt a szeretetet és a kedvességet, ezt nem lehet elfelejteni, és nem lehet felváltani semmire.
Nagyon örülök, hogy a gyerekek nagyon jó haverjaim, nagyon jó barátaim, és az is nagyon jól esik, hogy hát már én nem vagyok 12 éves, de a gyerekek tényleg úgy hívnak, hogy Papp Laci, és ez nagyon jó eső érzés. Az igazi népszerűségnek azt tartom, ha 30 év múlva végigmegy az ember az utcán, és akkor a járókelők azt fogják mondani, na nézd meg, itt van a Papp Laci, aki háromszoros olimpiai bajnok volt.
A műsor, amelyből ezt a beszélgetést kiemeltük, 30 évvel Papp László első olimpiai győzelme után 1978-ban készült, és valóban nem csak 30 év után, hanem mindig minden magyar ember megismerte őt, akárhol is látta. Ha megengednek egy személyes emléket. 1989-ben, amikor Moszkvában rendezték az ökölvívó világbajnokságot, a Kraszna Presznyán, a Magyar Kereskedelmi Kirendeltség vendégházának éttermében töltötte minden válladati kiküldetésben lévő magyar a szabad idejét, mert a Szovjetunió végnapjaiban az egész városban nem nagyon lehetett máshol minőségi, meleg ételhez jutni. Nekem is volt szerencsém ott mulatni az időt 1989-ben, amikor egyszer csak, ahogy Arany János írta, szóben szakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó megöl. Hát igen, ajtó megöl, egyszer csak megjelent a magyar ökölvívó delegáció vezérkara Papp Lászlóval az élen. Szinte vigyázva állt mindenki, amikor meglátta őt. Papp László gyakorlatilag egyenként köszönt az étteremi minden vendégének, majd a vacsora után távozóban ugyancsak. Nekem még a vállamat is megveregette azokkal a világot végig pofozó kezeivel. Azért volt Moszkvában egyébként Papp László 1989-ben, mert visszavonulása után kis megszakítással több mint két évtizeden keresztül szövetségi kapitányként ténykedett, és kedvenc sportága minden szegmensére odafigyelt, és már a 80-as években érezte, hogy elkezdődött itthon egy kis hanyatlás. A fiatalok nem özönlöttek a box edzésekre. Erről így beszélt 1984-ben a Magyar Rádió pécsi körzeti stúdiójában.
Ökölvívással nagyon kevesen foglalkoznak mostanában, mert ez egy kemény játék. Egy ökölvívónak bizony sokkal többet kell dolgozni, mint amit mai srácok csinálnak.
Legutolsó alkalommal Ajkán az egyik mérkőzésen mindössze 16 versenyző jelentkezett.
Gyenge a ökölvívással kapcsolatos propagandánk, kevés jó versenyzőnk van,
és egy, ami a legfontosabb a sportban, ha valaki jó versenyző, rendes embernek is kellene lenni. Sajnos nagyon sokszor előfordul, nem csak nálunk, más sportákban is. Egy kiváló versenyző sajnos nem úgy viselkedik, mint egy rendes ember. És a fiatalokat nem szívesen engedik a mamák, papák a ökölvívó edzésre.
Azelőtt is voltak ökölvívók, annak ellenére, hogy mindezek a nehézségek akkor is megvoltak.
A papa, mama egy kicsit jobb lehetőséget tud biztosítani a srácnak, akkor az ugyanúgy el tudja vinni jobbra-balra. Azelőtt csak akkor tudott elmenni valaki, ha valamiben kiváló volt. Így mind ahogy abban az időben én is úgy tudtam külföldre járni, hogy kiválóbb lettem az ökölvívók között, és hát ezen keresztül. Én, ahogy visszaemlékszem arra az elmúlt 25-30 évre, amit boxoltam, komolyan mondom, az alatt az idő alatt játszottam.
A magyar ökölvívóknak a külföldi hírneve is egy kicsit megkopott az utóbbi időben. A magyar ökölvívó csapatbajnokság hosszú ideig tartó stagnálása nem játszott ebbe közre?
Természetes, az is közre játszott, de nem lehetett megoldani a csapatbajnokságot. Na most ez mit jelentett? Volt egy olyan műsor, ahol négy csapatnak kellett szerepelni, és a négy csapatnak kellett volna, hogy legyen 22 mérkőzés, ezzel szemben volt 11, a többi feladás, vagy nem állt ki az ellenfél, vagy döntőfölényi volt, nem volt értelme. Az ökölvívást nem szabad megengedni, hogy sokkal nagyobb differencia legyen a két ellenfél között.
Mondják azt is, hogy akik a legjobbak terveznek egy olyan megoldást, hogy újra hírnevet szerezzenek a magyar ökölvívásnak, hogy profiként, miként ezt az egyéb sportágokban labdarúgás és egyebekben is megteszik szerepelnének.
Semmi akadálya nincs, úgy hallottam, de tessék nekem megmondani, ezek, akik amatőr alapon nem tudnak eredményt elérni, mit akarnak a profiknál, mert ott dolgozni kell. Sokkal jobban dolgozni kell. Van egy két-három gyerek, hát mondjuk most a név nem lényeges, csak a létszám, 2, 3, 4, esetleg 5, akik alkalmasak lennének arra, hogy hivatásosan szerepeljenek. Én természetesen minden segítséget megadok nekik edzési vonatkozásban, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy aki az én menedzserem volt, már beszéltünk vele kint Franciaországban, menedzseli a mi gyerekeinket, csak ez őtőlük függ, hogy akarják-e csinálni, vagy nem.
A Magyar Ökölvívó Szövetség hogy áll ehhez a kérdéshez?
Hát erről még ilyen konkrét beszélgetés és ilyen konkrét megfogalmazás nem volt, de már utána kéne nézni ennek és megfogalmazni azokat a lehetőségeket, amik elősegítenék ennek a munkának a előrelépését. Minden esetre az biztos, hogy akkor a versenyzőnek semmivel nem szabad foglalkozni, csak az ökölvívással. Reggel, délbe, este tréning, és szombat-vasárnap nem kirándulni, menni nyaralni, hanem tovább trenírozni. Hát ez természetesen, hogy nagyon nagy segítségre van szükség a családban. Ha a család nem adja meg azt a segítséget, akkor a fene megette.
Összetudnának-e boxolni annyi pénzt, hogy a maguk ellátását ez biztosítaná?
Természetes, az adottságuk, tehetségük megvan. Akaraterővel párosítani ezt a tehetséget, akkor biztos, hogy mindenki megkeresné a magáét. A jövő évi Európa-bajnokság lesz itt nálunk, és azután meg fogjuk tudni ezt oldani.
Ez a beszélgetés az akkor szövetségi kapitányként ténykedő Papp Lászlóval 1984-ben készült. Hamarosan egy 6 évvel későbbi, a rendszerváltás környékén készült Papp László interjúval folytatjuk a visszajátszást.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Augusztus végéig több rendőr lesz az utakon. Szeles napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel beállította a Stieber Mercedes rekordját. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogácsár az idei Tour de France-on. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3 hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár, aki akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes. Legnagyobb riválisa a dán 2-szeres túrgyőztes Jonas Vingegaard lehet. A körverseny holnap egy barcelonai csapat időfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt 3 hétvégén. Ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy a dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csak nem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól. De 38000 eltűntet továbbra is keresnek. A 2 erős földmozgásban csak nem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Közepes erősségű földrengés rázta meg Ródosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a 2 turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. A térségben gyakoriak a földrengések. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe, A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben.
Közlekedés.
Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, a Tata és Budaörs közötti kiépített terelésben.
Időjárás.
Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, a szél több felé megerősödik, napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1926. március 25-én született Papp László, a világ első háromszoros olimpiai bajnok ökölvívója, minden idők egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar sportolója. A visszajátszás előtte tisztelgő adásának második negyedében egy vele 1990-ben készült beszélgetést elevenítünk fel, az adás harmadik negyedében egy világklasszis utódja emlékszik majd rá, majd a negyedik negyedben egy igazi kuriózum, egy 1952-ben készült rádiójáték, amelyet a már akkor is nagyon népszerű és sikeres Papp László ihletett meg, és tulajdonképpen róla is szól. De akkor, ahogy ígértem, egy rendszerváltás környékén készült beszélgetés. Az akkor 64 éves Papp Lászlóval a népszerű konferanszié Szolnoki Gyula beszélt 1990-ben.
Láttam önt az oktogonon. Önt felismerték. Felismerték a fiatalok. És az egyik megbökte a másikat, hogy te, itt megy a Papp Laci. Tudod, hogy nézd, hogy miért? Ilyen kicsi? Ez a fiatal ebben úgy látszik, még előtte van annak, hogy megtudja. A minőség nem azonos a mennyiség.
Igen, ő még nem tudja azt, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos.
Így. Aztán figyeltem mások korosztálybeli embereket is, amikor önt látták. Megváltozott a tempóritmusuk, lelassultak, megálltak, önután néztek és bólogattak. Érdekes módon ezek többnyire férfiak voltak, mint megálltak és bólogattak. Ebben hatalmas elismerést éreztem, amely az ön teljesítményének szól. Én mindig úgy éreztem, hogy ön tisztességes szembejátékot játszik. És gondolom az emberek néha elkeseredhettek, mert őket nem mindig szembe támadták. Engem is, ha támadtak, ritkán támadtak szembe, inkább hátulról vagy
örülön.
Nos, nóta műsora miénk. Hallgatói kívánságokat elégíti.
Remélem, nem nekem kell énekelni. Mert az katasztrófa.
Ettől megkímélem. Viszont, ha szólna arról, hogy szórakozásában tölt ebbe szerepet a nóta.
Megmondom őszintén, én nagyon szerettem a nótát, a feleségem vidéki lány, Nógrád megyébe való, és még annak idején, mikor udvarolgattam neki, akkor én nagyon sokat jártam oda, és ugye vidéki viszonylatban meg általában nótáznak az emberek. Én nagyon szeretem egyébként is a magyar nótát, ha valahol a rádióba vagy a televízióban, de hát általában a rádióban, a magyar nótában én örömmel kapcsolom be a rádiót. Megnyugtató érzés. Egyik szép lassú nóta, a másik meg egy olyan gyors nóta, és akkor a lassúnál egy kicsit elmálézik az ember, a gyorsnál meg is felvédő.
Gondolom, annyira nem mélyed bele ebbe a műfajba, hogy lenne esetleg kedvenc zenekara, vagy kedvenc énekese, vagy fűződnék hát, ezekhez valamelyes fajta élmény.
Nem igen, mert eléggé ritkán járok én olyan helyre, ahol ilyen műsorok vannak. Hát mondjuk a zongora, meg egyéb azokhoz nem értek. Hát hallom, hogy szép dallam, de szóval nem értem úgy, mint ahogy egy olyan szöveges, érdekes és gyors, ritmusos dalt énekelnek.
Hogyan tölti Papp uram napjait most?
fel kell mennem egy-egy szakosztályt meglátogatni, hogy mit csinálnak a gyerekek, hogy csinálják a dolgokat. Meg bemegyünk a szövetség volt, és a intézni való ügyeket megbeszéljük. Jó, erről jut eszembe, hogy telefon, engedjen meg, meg hagyd telefonáljak.
Mert... Közben hadd kérdezem meg, hogy a kávét bedughatom-e?
Jaj, nem kérem kávét.
Mert... Alkohol?
Alkohol is a szabad én magam.
Mustot?
A mustot azt lehet.
Nagyszerű, van egy kis hűtött must.
Akkor megteszik engedni.
Tessék. Mindig meg szoktam kérdezni a stúdió vendégeket, hogy ők szeretnek-e főzni. Papu, most amikor talán kevésbé kell vigyázni a vonalaira, most megengedhet magának olyat, hogy jó ízűen megevédelje meg vacsorázza?
Megengedhetem magamnak. Már annál fogva is, mert az asszonykám nagyon jó főz. Nagyon szeretem a demizsonomat, a bendőmet, és a jó ennivalóért elmegyek akárhova.
Nem adódott alkalom? Olykor-olykor, hogy egy kicsit kiránduljon a konyhába, és maga is cselekvőlegesen próbáljon maga.
Előfordult, hogy meglátogattam az asszonyt, mikor a konyhába van, de hát tudtam azt, hogy ő azt úgyis megcsinálja, és nagyon finom.
Kedvenc étele?
Sráckoromban volt a mákos tészta, meg a diós tészta. Hát ugye ezt azóta már változott, és hát most nagyon szeretem az ilyen pörköltes dolgokat.
Magyaros
pörkölteket, igen.
Az kellett is.
Kovászos uborkával.
Igazán szólhat hozzá a cigányzene.
Így is van. Ez tényleg, hogy nagyon is jó a cigányzene. Annak idején, mikor jártam kiversenyezni, akkor nagyon sokat jártam Franciaországba. Ausztria, Franciaország, Németország. Egész másféle zenék vannak ott, mint nálunk. Egyszer Franciaországban, Párizsban felfedeztünk egy ragyogó kis kocsmát, magyar cigány játszott benne. Attól a pillanattól kezdve állandóan oda mentünk reggelizni, ebédelni, vacsorázni.
Ezt a mi műsorunkat nem kizárólag csak az idősebb korosztály hallgatja, hiszen a nótát kérő hallgatók jó negyed része, több mint negyed része fiatal. A fiatalok is tisztelik önt. Vajon kíván-e üzenni valamit Papp László a mai fiataloknak?
Minden cigány a saját lovát dicséri, és nekem az a véleményem, hogy a ökölvívás az egy nagyon jó nevelő hatású sport a gyerekeknél. Én már az iskolában is kezdeném tanítani az ökölvívás alapelemeit, az ökölvívás ütéstechnikáját, és a gyerekek, amikor megtanulják ezt, akkor magabiztosan érzi magát, és akkor biztos vagyok benne, hogy a gyengébet nem fogja bántani.
Éha.
Még ha vitatkozik vele, akkor se, de viszont az erősebbel minden további nélkül.
Lényegében tehát akkor ez azt jelenti, hogy nevelő hatású tud lenni ez a sport, ha bölcsebb lesz az illető, ha feltétlen. Nagyobb lóerő számot érez önmagában.
Előfordult már velem is számtalanszor, amikor nagypofájú illetékeseket tárgyaltunk, és akkor mondom, maradjatok nyugodtan, ne játszátok meg magatokat, és akkor így megugrattam. Megugrottam, és utána bim-bum, ilyet ütögetni, elhúztam a fejem kétszer-háromszor, és akkor bizonytalan lett, és akkor mondom, látod, vigyázz magadra, meg kapsz egy pofont. Magabiztossá is teszi az ember, mert a civil életben, ha valaki így fölemeli a kezét, és így pofán csapja a másikat, és csak így néz, és lehet, hogy meg is üti. De ha nálam így fölemeli a kezét, már akkor én tudom, hogy miért emeli föl a kezét.
Igen. Csacsi a kérdés, mert én sajnos nem sportoltam. De vajon, ha fiatalkorban kezdik el, mondjuk az ökölvívást, akkor már maradjunk csak ugyanennél, nem hat a gyerekre károsan egészségileg egy-egy?
Nem.
Ez bebizonyosodott?
Mikor felkészült valaki, egészségileg rendben van, akkor nem lehet semmi probléma.
Ön tehát akkor lényegében azt mondja, hogy még önvédelmi tudásnak is jó az, ha valaki részt vesz ilyen.
Biztos. És azért mondom, hogy én már az iskolába is kezdenem tanítani. Mert az iskolától kezdve beidegződik a gyerekeknél a szemtől szembeni küzdelem, és akkor nem fordul elő, hogy kint az utcán hárman összeállnak és egyet megvernek.
Nagyon érdekes gondolat, mert azt hiszem minden szülő számára elgondolkodtató. Mert bizony azt ne ragozzuk, hogy itt éjszakánként mik adódnak a kapuajban olykor.
Igen, sajnos.
Papukérem, ön nagyon sokat járt külföldön. Nyilvánvalóan akkor szórakozásai közé nem feltétlenül elsődlegesen tartozik, hogy most elmegy külföldre világot látni. Magyarán a kérdés, mi kapcsolja ki igazán, mi pihenteti, mi szórakoztatja, mi a hobbija
Sajnos nagyon ritkán jutok hozzá, nagyon szeretek horgászni.
Melyik partot részelteti előnyben?
Az a helyzet, hogy van egy kis vikendházam a Szelíditónál, és oda szoktam járni horgászni. Annak idején, meg még sráckoromban, amikor eljártam, akkor a Dunára jártunk. Később, mikor a Zsiga bácsival összebarátkoztunk, akkor a Zsiga bácsival is nagyon sokat jártam, ő is nagyon szeretett horgászni. És ezen keresztül én is annyira megkedveltem. Csak hát sajnos most kevés időm van rá, úgyhogy most nem tudok menni. De engem nagyon elszórakoztat, pihentett. Nem beszélve arról, hogy megvan a zsák, majd megy haza az ember.
Nyilván,
akkor az, az érdekes, igen.
Továbbra is sportosan élt a
tudom. Hát nem mondom, a borsör pálinkát nem ittam meg, de most a vérnyomásommal baj van. Sajnos az is az oka neki, hogy most annyi szaladgálni valóval itt jobbra-balra, tetszik tudni, hogy nem érek rá elmenni edzésre mozogni. Abba hagytam a melót, és ez is biztos hatása. Most megfogadtam, hogy semmivel nem törődök, lemegyek, és a magam mozgását megcsinálom. A saját szempontomból lényeges.
Persze, persze. Milyen kevés szó esik arról, ami nagyon is része ennek a sportnak, meg gondolom, hogy más sportoknak is részlegesen, a fizikai fájdalom. Bizony. Hogy lehet az, hogy vállalják ezt az emberek?
Először nem tudja, hogy milyen az. Mondjuk hát otthon megpofozták, már kapott pofot a haverjaitól, de az első héten egész biztos, hogy megtudja már az, hogy milyen az, amikor jó orba vágják az ember, meg aztán álon vágják, akkor nem bír este vacsorázni otthon. Azért kell annyira odafigyelni a technikai, taktikai dolgokra, hogy a gyerek megtanulja a védekezést, az elhajlásokat, és így sokkal kevesebb ütést kap. Hát ez nagy probléma, mert a srácok szeretnének boxolni, szeretnének világbajnokok lenni, csak ne kéne annyit dolgozni. Ne kéne annyit trenírozni.
Tulajdonképpen önben feltétlenül kellett, hogy legyen hatalmas győzni akarás.
Természetesen, csak ha kint vagyunk az utcán, és összeállunk ketten fejelni, mindegyik nyerni akar. Vagy ha iskolában van egy futóverseny, ott is mindenki nyerni akar. Természetesen a versenysportnál ott meg döntő dolog a győzni akarás, de ahhoz, hogy én a győzelmet el tudjam érni, ahhoz nekem el kell végezni az előtte lévő összes edzési időt.
Hát igen, igen. Feltételezhető, hogy ez a körülmény, tehát hogy győzni akar az adott egyén a páston vagy a szőnyegen,
igen,
ez az élet más területére is kihat?
Biztos.
Okay. Biztos. Konkrét példa adódna?
Például a munkahelyen, ahol dolgozik az ember. Annyira természetes nála a kötelességtudás, hogyha valamit el kell intézni, akkor azt addig nem nyugszom, amíg azt el nem intézem. Elmondja a főnök, hogy mit kell csinálni, akkor elmegyek és elintézem, és addig nem nyugszom, amíg nem tudom elintézni. Most a bunyónál itt is így van. Jó, hogy hát előfordul, hogy kap egy pofont és kiszámolják, és akkor vége a mérkőzésnek, de van olyan eset, amikor kap 3-4 olyan pofont, amitől ugyan megrázkodik egy kicsit, de annyira túl tudja tenni magát akaraterővel, hogy a harmadik menetben meg is nyeri a mérkőzést.
Így hat tehát ki a sport, az élet egyik területe és állóképesség, következetesség.
Igen, és pláne, ha valami nem sikerül a civil életbe, akkor a sporton keresztül addig nem nyugszik az ember, amíg ezt nem tudja megcsinálni rendesen.
Tulajdonképpen, ha szemben áll velem valaki, és öklözni kell, akkor ott nem lehet csupán csak gyűlölettel kiállni. Ugye? Nem lehet csak haraggal, düvel kiállni.
Persze, hogy nem. Hát sajnos voltam én is így. Melbe vágtak, és írtózabos lettem hirtelen. Na most ezért is van jó nevelőhatás az ökölvívásnak, mert ugye megütik az ember, és azt el kell viselni, és nem szabad haragudni az ellenfélre. Ugyan megpróbálja az ember visszaadni, de nem úgy, hogy minden áron meg...
Nem öntél vagy meg,
igen, igen, hanem visszagondolva az előző edzésekre, a technikai, taktikai dolgoknál, és azt igénybe venni, és azzal éppen megfordítani esetleg egy vesztésre álló mérkőzést.
Nagyon kellemesen lett meg engem, papúr, hogy ön, aki hatalmas ütés lehetőségek birtokában van, és azt várná az ember, hogy egy nyers, kemény ember, milyen sok-sok szeretettel szól. Kis beszélgetésünk alatt már három ízben a gyerekekről, a fiatalokról, a fiaimról. Ennyire szereti a fiatalokat?
Hát természetesen szeretem a gyerekeket, a fiatalokat, az idősebbeket, meg pláne, mert azok jobban rászorulnak mondjuk a szeretetre. De én tudom, mert abban az időben, mikor én srác voltam, akkor is voltak olyan emberek, akik szeretettel beszéltek, vagy fiatalokkal is voltak, akik olyan flegmán, meg nem is törődtek vele, hát nekem se esett jól. És ezen keresztül nyilván, hogy én is úgy vagyok vele, hogy ha a gyerekeknek valamit segíteni kell, akkor nyilván, hogy segítek nekik minden vonatkozásban.
Szeretik önt a gyerekek?
Igen. Nagyon jól esik az, mikor megyek az utcán, és jönnek az iskolából ki a gyerekek, olyan második, harmadikosok, hát hol voltak akkor, még ezek, mikor én boxoltam. És az ön itt a paplaci. Mondom, szevasztok, gengszerek, hogy vagytok? Hát, meg vagyunk.
Szép dolog ez a népszerűség, és nagyszerű.
Igen, nagyon jó eset, és nagyon kedves.
Olyan személyiséggel találkozott, aki nem él vele vissza, éppen ellenkezőleg.
Hát vannak az is sajnos ilyen sünket mentalitású emberek, de hát azok nem boxoltak.
Köszönöm a beszélgetést akkor.
Kérem.
Szolnoki Gyula 1990-ben beszélt Papp Lászlóval, és ezt követően már kevés rögzített riportot adott a legenda, de népszerűsége töretlen volt. A 70. születésnapján 1996-ban például a parlamentbe volt hivatalos.
Születésnapján kitüntették Papp Lászlót, vagy ahogy mindenki mondaná, Papp Lacit.
Eddig a 3-as volt az igazi szerencse száma, mostantól a 7-es is kíséri egy csodálatos sportember életét. Ő Papp Laci, azon kevés magyarok egyike, akit az egész világon ismernek. 3 olimpián pofozta végig a szorítóban ellenfeleit a villámgyorskezű magyar ökölvívó, ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára, ezt a csodát addig senki nem tudta véghez vinni. Neki a kültelki munkás vagánynak sikerült. Ő volt ez, akivé mindannyian szerettünk volna lenni az egyen hazában egy kicsit. Ő a nagyjá lett kisember, akinek csodálatos tehetsége és óriási szorgalma egy kicsit az akkori szegény Magyarországnak is meghozta a sikert. Papp Laci, csak így szólítja mindenki, így szólította a köztársasági elnök Göncz Árpád is. A sikerek a világhírnév idején is az maradt, aki volt, egyszerű mindennapi ember. Éppen 40 esztendeje nyerte az utolsó, a 3. olimpiai aranyat Papp Laci, a bunyós, akit ma 70. születésnapján Göncz Árpád a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntetett ki. Kunce Gábor pedig miniszteri díjjal köszöntötte a sportembert.
Papp László 70. születésnapján kapta a rangos elismerést, a visszajátszás előtte tisztelgő műsorának folytatásában pedig a méltó utód beszél majd róla.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1926. március 25-én született Papp László, akiről a nagy utóddal, az amatőr és profi világbajnok, olimpiai bajnok Kovács Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Szervusz, Kokó!
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szia.
Először, mint olimpiai bajnok ökölvívót kérdezlek az olimpiai bajnok ökölvívóról. Szakmai szemmel tekintve, mitől volt verhetetlen Papp László?
Ezt így nagyon nehéz visszatekintve Laci bácsit, nem a személyes ismeretségünkből, meg az érzelmeimet félretolva értékelni az ő szakmai teljesítményét, de azt be kell látni, hogy az 1940-es, 50-es években az ütőerő az elképesztő mód dominált ebben a sportágban, tehát ott akkor abban az időben a nagyon erős embereknek volt ez a sportja, még talán a technika kevésbé tudott érvényesülni. Ellenben Laci bácsi már akkor tudta ötvözni a technikás ökrölívást az elképesztő ütőerővel, és mivel ő fordított alapállású volt, ráadásul, ahogy mondtam, akkor még a védekezésre talán kevesebb hangsúlyt fektettek, az előlévő keze elképesztő erős volt. Tehát dacára annak, hogy a fordított alapállásúaknál is általában a hátsó kéz, az ütőkéz az az erősebb, neki az előlévő keze, jelen esetben a jobb keze, borzasztó kemény volt, és az ő csapotjai, horogütései egyszerűen nem tudták blokkolni az ellenfelek. Még a legkeményebb, a később a profik táborában sokszoros világbajnoki címet nyert ökölvívók is, akikkel volt szerencsém utána egyszer egy-kettővel beszélni, például José Torres, a portorikaiak egészen kiváló, a későbbiekben profi világbajnok, akit Laci bácsi egyszer egy olimpia döntőjében győzött le. Ő azt mondta, hogy életében ekkora pofonokat nem kapott, mint amekkorákat Laci bácsi tolapott az olimpia bajnoki döntőben. Tehát őt az ütőereje és az elképesztően gyors ütései emelték ki a mezőnyből olyan szinten, hogy három egymás követő olimpián sem találtak ellenszert, pedig hát mindenki megpróbálta, tehát nagyon sok olyan ellenfele volt, volt több olyan ellenfele is, aki legyőzte őt, de általában ezeken sikeresen revansot vett, de nem nagyon volt olyan ellenfele, akinek lett volna megoldása Laci bácsi ellen. Ha le is győzték, mint például Piasigovszki, akkor az azért volt, mert szintén egy nagyon-nagyon kiemelkedő képességű ökölvívóról volt szó.
Mondhatjuk azt, hogy Papp László sok tekintetben megelőzte a korát?
Mindenféleképpen, de legalábbis azt mondom, hogy amiket aztán későbbekben egy Mike Tyson vagy egy George Foreman, és most az beszélek elsősorban a profikról, hogy a kedves hallgatók is be tudják azonosítani, mert nem biztos, hogy az amatőr mezőny ilyen neveket hordozna magával, vagy ilyen mindenki által ismert ökölvívókat tudnék példaként említeni nekik, de például amiket ők tudtak ütőerőben kiemelkedve a mezőnyből, azt Laci bácsi már behozta az a 40-es, 50-es, sőt a profi éveiben, a 60-as években a szorítóba. Biztos vagyok benne, hogy ezt megpróbálták, ezt a fajta fizikai erőt, de egy született őserő volt. Tehát amellett, hogy természetesen komoly energiákat fektettek az ütőerő növelésére, hiszen a szavágástól kezdve a fizikai munkán keresztül nagyon sokat tett azért, hogy fizikálisan még erősebb legyen, és lehet is látni, hiszen a súlya is változott, tehát nem minden olimpiát ugyanabban a súlycsoportban nyertő a jelen időszakban már fél nehéz súlynak mondanánk, de középsúlyban vagy nagyváltóban olimpiát. És ahogy jöttek az évek, azért egyre erősebb és egyre nagyobb lett, de születéséből adódóan neki ez a székely magyar vér, ami az erejében csörgedezett, ez egy olyan elképesztő erő hozott magával fizikálisan és a csontozatától kezdve. Tehát nagyon alacsony volt a súlycsoportjában, és ahhoz képest nagy volt a súlya, mert borzasztó nagy volt a csontsűrűsége, meg a fizikális ereje, és ennek is volt köszönhető az, hogy egyébként mondom, talán nem volt 170 centiméter sem, de 75-80 kilós hozzáképes hatalmas nagy embereket tudott felborítani.
Akik velünk voltak az elmúlt percekben, azok hallhatták Papp Lászlónak a visszaemlékezését, amikor elmondta, hogy nagyon megijedt, amikor meglátta az ellenfelét, mert hát egészen másút lépett be a ringbe, mint ő, annyival magasabb volt tőle, aztán természetesen le tudta győzni. Ez a súlycsoportváltás, ez törvényszerű volt, vagy ennek volt valami különleges oka?
Viszonylag későn kezdte az ökölvívást Laci bácsi, és így az első olimpia viszonylag még ugyan korán volt az ő életében, de még fejlődőképes szakaszában volt ökölvívás fejlődésben is, meg emberi fejlődésben is, és itt szép lassan szerintem 30 éves kora körül, tehát amikor már a harmadik olimpiai bajnoki címért lépett szorítóban, addigra érte el azt a fajta súlyt, amit aztán a profiknál is, ezt a félnehéz súly, nagy középsúly súlycsoportot, amit ez a 75 és 80 kiló közötti súly, ez automatikus az ökölvívásban. Nagyon kevés olyan ökölvívó van, aki végig tudja tartani egy teljes pályafutás során. Valahogy az idővel rárakódnak az emberre, persze nem a háj, hanem az izom, ami ezért vízből áll, és azért az súlyt is jelent, és Laci bácsinál is bekövetkezett, de ezzel nem volt baj, mondom, ezt meg tudták oldani, mert hát, ha belegondolunk, Mike Tyson is, aki nehéz súlyú, vagy Mohamed Ali, aki aztán a nehéz súlyak, vagy most éppen Alexander Usyk, aki a nehéz súlyúak között volt világsztár, és lett világsztár, a pályafutásának bizonyos szakaszában még nem nehéz súlyú, hanem fél nehéz súlyú, vagy nagy középsúlyú ökölvívó volt, úgyhogy mindenkinél ez előfordul, meg mindenkinél ez megtörténik, és Laci bácsi ebből is előnyt tudott kovácsolni, mert valóban a nálánál magasabb és nehezebb ökölvívók ellen az ő gyorsasága volt a tökéletes ellenszer.
Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó szakmailag elemezte Papp László olimpiai ökölvívót. Most Kovács Istvánt, az ifjú ökölvívót kérdezném, az edző is magánember Papp Lászlóról, hiszen azt hiszem, hogy tőled kevesebben ismerték jobban Papp Lászlót. Milyen ember volt te? Azt hiszem, többször dolgoztál vele is, többször utaztál is külföldre vele versenyre.
Én nagyon szerencsés vagyok, mert abban a generációban versenyeztem, amikor Laci bácsi volt a szövetségi kapitány, tehát én nekem a pályafutásom első 4 amatőr felnőtt válogatott éve az Laci bácsi szövetségi kapitánysága alatt zajlott, és igaz, hogy Szántovicsi bácsi volt Laci bácsinak a szánsegédje, és nagy részt azért a szakmai munkát már Öcsi bácsi vezette, de a Laci bácsi jelenléte, akár az edzésen, akár a szorító mellett a mérkőzésen, az óriási pluszt és erőt adott nekünk. Ahogy te is említetted, volt lehetőségem nekem kettesben is utazni vele. Megcsodálhattam az ő emberséges oldalát, megélhettem az ő edzői oldalát, és azt is láttam egészen közelről, hogy viszonyulnak hozzá az emberek, és hogy mit jelent Papp László neve, nem csak a sportágon belül, hanem úgy egyáltalán a nagyvilágban, ha Ausztráliába mentünk, ha Amerikába mentünk, hogy tekintenek rá külföldön, ami nekem megdöbbentő volt, hiszen ki gondolná azt, hogy egy magyar olimpiai bajnokot Amerikában, Tampában az utcán felismernek, vagy Ausztráliában az utcán felismernek, már pedig ez velünk nagyon sokszor megesett, és mi nagyon büszkék voltunk rá, hogy ez a Laci bácsi, ez a mi Laci bácsink, és mi dolgozhatunk vele, és igen, jelentett, egész biztos, hogy nagyon sokat jelentett sportdiplomáciailag is az, hogy az embernek a sarkában egy háromszoros olimpiai bajnok minden idők egyik, ha nem a legeredményesebb, legalábbis európai legeredményesebb olimpikon ökölvívója ül a sarokban, és még akkor is, hogyha már, ahogy mondtam, a pályafutásának, az edzői pályafutásának az utolsó éveiben már talán nem tett hozzá szakmailag annyit, az ő jelenléte, az ő személyisége, az ő aurája, amiben mi olykor-olykor megfülödhettünk, az nekünk nagyon nagy ajándék volt az élettől, és egy óriási erőt adott nekünk a mérkőzéseken is.
Abból a kevés riportból, amit én Papp Lászlóról hallottam, egy nagyon színes, jóhumorú egyéniséget ismertem meg. Ilyen sziporkázó egyéniség volt ő a magánéletben is? Tehát folyamatosan ford körülött a levegő?
Egész biztos, mert mi is láttuk és halljuk és olvassuk a róla szóló történeteket, meg rengeteg könyvet elolvastam, amit róla írtak, vagy olyat is, amit vele közösen írtak meg, mert riportkönyv volt. De az életeinek az utolsó időszakában is, talán már ez a 80-as évekre is igaz volt, egy picit megkeseredett és egy picit talán szomorúbb, mélabúsabb. Nagyon ritkán voltak jó pillanatai. Volt olyan, amikor a Mátrádi edzőtáborban, vagy amikor éppen Franciaországban együtt sütögettünk, szalonasütést rendezett Öcsi bácsi, és akkor ott elbohóckodtunk, és akkor mindig arra kértük őt, hogy meséljen, és amikor úgy elkezdett mesélni a bunyóról, akkor úgy kinyílt egy picit, és akkor nagyon látszott rajta, hogy örül és boldog, de úgy összességében nagyon sokszor láttuk őt szomorúnak, hogy ez a szomorúság honnan eredt, és hogy ez az életének a hogy a betegségének volt a következmény, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy mi annyira tiszteltük és annyira szerettük, hogy mindent megtettünk volna annak érdekében, hogy velünk jól érezze magát, és jól érezze magát a bőrébe, de ahogy mondtam, az életének az utolsó 5-10 éve már nem erről szólt, ott már a betegség nagyon sokat elvett az ő lehetőségeiből, és valószínűleg a kedvét is ez elrontotta.
A három olimpiai bajnoki címe után ő, ha jól tudom, 29 amatőr Európa-bajnoki mérkőzést is vívott, de világbajnoki címért nem engedték soha, hogy ringbe lépjen. Te tudsz erről valamit, hogy miért történt ez?
29 profi mérkőzése volt. Ebből volt több címmérkőzés, Európa-bajnoki címmérkőzés. Ha minden igaz, és én ugye nem értem abban az időszakban, de a visszaemlékezések, meg a család elmesélése, vagy elbeszélése alapján, mert erről Laci bácsi soha nem beszélt nekünk, akkor az történt, hogy ugye akkor még nem ennyi világszervezet, hogy nem így működött a profilkövás, mint ahogy most, hanem ott végig kellett nagyon hosszú-hosszú ranglétrákon fel kellett kapaszkodni odáig, hogy kihívhassa a világbajnokot, és mire eljutott odáig, addigra ő már nagyon nagy sztár volt Ausztriában, nagyon nagy sztár volt Franciaországban, egy Girardello nevű profi világbajnok ellen kellett volna szorítóba lépnie, és azt is tegyük hozzá, hogy már az utolsó egy-két mérkőzése már nem volt annyira átütő siker, volt már benne döntetlen is, tehát már a pályafutásának tényleg az utolsó ilyen lehetősége lett volna. Meg nem mondom, de talán 36-38 éves lehetett akkor Laci bácsi, amikor végre megkapta ennek a lehetőségét, és akkor, ha jól tudom, akkor neki az akkori hatalomhoz kellett mindig folyamodni a kérvénnyel, hogy engedélyezzék az ő mérkőzését, és amikor az épp akkor regnáló kommunista diktatúra értesült arról, hogy Papp László Bécsben, vagy Párizsban, vagy bárhol a világ bármely pontján világbajnoki mérkőzésen léphet szorítóba egy imperialista ország ökölvívója ellen. Ráadásul ezért a mérkőzésért nem tudom a pontos adatot, de talán 100 vagy 120 ezer dollárt kereshet, akkor ez mélyen felháborította az elvtársakat, és azt mondták, hogy mégis Papp elvtárs hogy képzeli, hogy maga 15-ször vagy 12-szer, akkor még 15-ször 3 perc alatt, azaz 45 perc alatt ezerszer annyit keresik, mint egy munkás egész életében. Ez megengedhetetlen, ez a szocialista erkölcsel és morállal összeegyezhetetlen, és nem engedték neki ezt a mérkőzést, sőt, ha jól tudom, még az útlevelét is elvették. És akkor Laci bácsi ezen olyan szinten felháborodott, hogy végleg szakított is az ökölvívással, legalábbis mint ökölvívó többet nem lépett szorítóba, de nem sokkal később azért már kapott megbízatást és felkérést, és akkor onnantól elkezdődött az ő edzői karrierje.
Hát évtizedek elmúltával is szomorúan hallgatom ezt a történetet, úgyhogy térjünk át valami vidámabb dologra. Most Kovács Istvánt, mint a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét kérdezlek. Milyen eseményekkel készültök, hogy emléket állítsatok a 100 éve született klasszisnak, Papp Lászlónak?
100 éves centenáriumi emlékév, a születésének a 100. évfordulóját egész évben ünnepeljük több nagy rendezvényel, és én egy picit, engedjék meg nekem, hogy Laci bácsi iránti őszinte szeretetem, tiszteletem vezérelve azt mondjam, hogy ennek legalább olyan nagynak kell lenni, mint amilyen lesz majd valószínűsíthetőleg egy-két év múlva Puskás Ferenc öcsi bácsinak a 100 éves születésének az ünneplése. Nekem szívfájdalom, hogy ezt a két nálam legalábbis minimum egyenlőség jellel kezelt legendát nem ugyanolyan szinten ismerik, értékelik és érzik magukénak az emberek, mert nekem, és nem csak azért, mert Papp László neve nincs olyan szinten feltüntetve, nem működik olyan minőségű sportklub, mint mondjuk a Puskás Ferenc nevével, a Puskás stadionhoz képest a Papp László aréna nem olyan szinten hordozza Laci bácsinak a nevét, mint ahogy azt ő megérdem, de sok mindent kell nekünk itt rendbe tenni, hogy Laci bácsi emléke, és Laci bácsinak a magyar sportra, vagy a magyar közvéleményre, közéletre gyakorolt hatása, az hasonló értéket képviselje, mint Puskás Ferencé, Puskás öcsi bácsi, akinek még a FIFA-nál is van egy saját díja. Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú és komoly munka, és hogy a Puskás örökség őrzői, azok ezzel nagyon komolyan dolgoztak, sajnos a Papp család őrzői, vagy a Papp örökség őrzői nem tudták ezt a munkát így beletenni, majd mi most a szövetség részéről megpróbáljuk, ezért, hogy mondtam, az egész évet arra és annak szenteljük, hogy Papp László neve megkapja azt a, őt megillető fényt, és be tudja tölteni azt a fajta űrt, amit érzünk Laci bácsival kapcsolatban, hiszen a háromszoros olimpia bajnok ökölvívó, és az ő egész pályája, élete olyan hatással van, és kell, hogy legyen a magyar sportra, a magyar sportolókra, mint példa, mint legenda, akinek az emlékének az őrzése számunkra kötelező, és mindennek kell annak érdekében tennünk.
Az 1926. március 25-én született Papp Lászlóról az amatőr és sokszoros profi világbajnok, olimpiai bajnok ökölvívó, a MÖSZ elnöke Kovács István beszélt. Köszönöm Kokó a beszélgetést.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Papp László 1926. március 25-én született, és hadd soroljam fel a legnagyobb eredményeit. Amatőrként háromszoros olimpiai bajnok 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinki-ben, és 1956-ban Melbourne-ben. Kétszeres Európa bajnok 1949-ben Oszlóban, 1951-ben Milánóban. Hétszeres magyar bajnok, és profiként is Európa bajnok volt. 29 mérkőzésen veretlen maradt, 27 győzelem és 2 döntetlen volt a mérlege. A pályafutása közben, amikor már nem csak nagyon sikeres volt, hanem nagyon népszerű is, a Magyar Rádió a világbajnok címmel sugárzott egy műsort, amely róla szólt, de irodalmi eszközöket használva. Ma talán rádiójátéknak mondanánk az akkori műfaj besorolást, esemény játék, nem igazán ismerjük a jelenben. Úgy hallgassák, hogy ez 1952-ben készült. 74 éve. Ezt azért mondom, mert érthetően a minősége nem éri el a mai rádiójátékok technikai szintjét, de a különlegessége talán kárpótol ezért. Ízlegesség csak, 74 éves ez a műsor, 1952-es, és gyorsan gondolkozzanak azon, hogy vajon hány évesek voltak akkor a nagyszüleik, a nem egészen fiataloknak meg a szülei. Ha pedig van önök között, aki már élt 1952-ben, az számoljon magában. Tudott-e már számolni, olvasni akkor, vagy volt-e egyáltalán otthon rádió? Aki pedig már rádió hallgatói korban volt 1952-ben, hát azt külön köszöntöm, és még további sok-sok egészségben töltött évet kívánok neki. Egyébként ennek az 50-es évekbeli műsornak van egy különös bája is, amit nehezen ért az, aki nem élt akkor. Lesz ugyanis benne néhány olyan mondat, amelyet akkor vagy komolyan vettek az alkotók, vagy kötelező volt beleírniuk. Nem vágtuk ki ezeket, hogy ne csorbuljon a mű. Szerintem ma már mosolygunk ezeken a zöldségeken. Akik figyelmesen hallgatják a következő bő fél órát, azok majd megtudják, hogy miről beszélek most. És érdemes lesz nagyon figyelmesen hallgatni, mert több szálon futnak az események, és bele-bele hallgatva nem könnyű értelmezni a cselekmények sorát. Amikor ez a rádiójáték, eseményjáték készült, akkor még nem háttérzajnak használták az emberek a rádiót, hanem pisszenés nélkül hallgatták a dobozból érkező információkat. Ha van rá lehetőségük, tegyék ezt most a 21. század első negyedén túl is. Jó szórakozást ehhez az 1950-es évek elején készült műsorhoz, amelynek az eredeti stáblistáját is meghagytuk.
Kedves hallgatóink, a világbajnok Kunnel esemény játékot hallanak. Írta László Miklós, rendezte Csanádi György. A szereposztás a következő. A gyermek Pat László, Kötél Jóska. A világbajnok Pat László, Sós Lajos. Apa, Balázs János. Anya, Zöldsei Rózsi. Csiszár boxbajnok, Bodó György. Lantos, Győző László. Edző, Kovács Ernő. Újságíró, Kovács Aladár. Postás, Mátrai József. Telefonkezelő, Demián Éva. Mr. Brown, Nyusz Gyula. Mr. Johnson, Tassi András. Perkó az úttörő, Balázs Laci. Úttörők, Igali György, Kádár György és Fábián Pál.
Kezdődik a harmadik menet. A prösszön támadásba lendül. Megint egy jobborog. Nézzük a következő ütést. Egy-két lépés előre, aztán újra jobborog. Szap még így középen van. Gyomorítés. A következő pillanatban szap egy kell csinál jobbok lével. Aztán újabb kell, leelhajlás. Balhorog. A balhorog után megint szap jobborga. Egy kicsit megindult újra igazság. Megrázza azonban újra magát. Itt van egészen a kötés alkában, újabb jobb forog, aztán vissza merengete igazság, jobb forog megint, és mindig nincs lemaszolgan, újabb jobb forog, bal forog, jobb forog, neki támasztodik újra igazság, aztán újra csak megrázza magát, keményen állja a feje ezeket a rettenetes erejű magyar ütéseket, újabb forog ütés következik, tehát elhajol egy pillanatra, igyekszik becsalni ellenfelét oda, hogy hagyja szabadon a fejét, az ellenfél azonban most elhajolva, igyekszik ezeket a támadásokat kivédeni, tehát követi újra, ott van megint a szorító sarkában, mint mondom már annyiszor ezen a mérkőzésen a jugoszláv, ez viszont elhajol, neki támasztodik szatnak, átöleli, azt ellöki magától, aztán újabb balhorog, jobb forog, elhajol a jugoszláv, mind van egészen a kötél sarkában, a szorító sarkában a kötél mellett, fejelíteti a két öklét, úgy védekezik, jobb forog, balhorog, felütés, micsoda ütések ezek hallatlan erővel zúdulnak oda, a jugoszláv fejére megint átöleli a két szarjával, már nincsen egészen magánál a jugoszláv, úgy támasztodik neki, látszik a szemén és a mozgásán, de még mindig oda teszi a két öklét, a feje elé, és úgy igyekszik védekezni, aztán újra megrázza magát, szatlászó egy kicsit kifázik vele, játszadozik vele, úgy macska a regérrel, úgy csinálja, aztán újabb jobb forog, megint csak a legkötőnek támasztodik, onnan ugrik el, aztán újra, jugoszláv ökölnyívó, egy-két ütésváltás, szat megint csak jobb forajával, majd balhorgával igyekszik megingatni, de még mindig nincs a földön ez a jugoszláv, mondom kemény és nehéz ellenfélnek ígérkezett, jól megszervezti, erős a dupla, erős az álla, erős a feje, szat megint oda forítja egészen a kötőhez, ott azonban rátámasztodik a jugoszláv, a mérkőzés vezető szét választja őket egymástól, csapkod már a jugoszláv teljesen, úgy igyekszik hárítani a támadásokat, most meg mindenki támasztodik Pap Lászlónak, hát elnöki magától, aztán újra támadásban rendül, na, gyerünk már bele, gyerünk bele, Laci, várjuk ezt a kérdést, így van most a gyomrát neki, a fejét aztán, megszorozza ellenfelét az elharzat, újabb ütés váltak, háj, átöleli, lefogja a két szarját Pap Lászlónak a jugoszláv, úgy igyekszik megakadályozni az ütéseket, úgy látjuk már csak arra megy, hogy kihúzza, kiütés ők lesz a menetet, azonban most egymás után jó forog, bal forog, neki támasztodik, úgy igyekszik így terni,
Kedves hallgatóink, helyszíni közvetítést hallottak Milánóból, az ökölvívó Európa-bajnokságról. Rövid szünet után hanglemez.
Te! Micsoda nagyszerű dolog boxolónak lenni!
Világbajnokság!
Olyan erősnek, mint Pap! Perkó, te mi szeretnél lenni?
Én?
bajnok. Olyan, mint Pap László. Már vettem is egy könyvet, az ökölzsívász a címe. Rájöttem, hogy amit eddig csináltam, az csak verekedés. Mert tudod, az ökölzsívásznál fontos a kéztartás, a lábmunka, az edzés. Ennek is megvan a fortéja, a technikája. Úgy, mint egy motornak. Én azt hallottam, hogy a Szovjetunióban a pionírokhoz ellátogatnak a világbajnokok. Az ökölzsívók is. Mi lenne, ha én az őrs nevében, ha elmennék, meglátogatnám?
Hova akarsz menni?
Elmegyek Pap Lászlóhoz. Pajtást keresem.
Én vagyok. Mit akarsz, kiskomám?
Magad. Na hát, tényleg. Csodára hasonlít az a fényképet, amit a Szabad Népben láttam. Még a bajusza is egészen olyan. És milyen fiatal. Fiatalabb még talán, mint a bárja.
Hát te ki vagy?
Én Galambos Ferenc vagyok. A Váci úti általános iskola 6. osztályába járok. A Schönherr Zoltán őrs küldött. Ez tulajdonképpen nem is igaz. Hm. Ők azért küldtek, mert én jöttem. Kíváncsi voltam.
Gyere már bejjebb.
Köszönöm.
Hát, mire voltál kíváncsi?
Pappajtásra. Milyen is egy világ? Mutassa muszkliát.
Tessék.
Ezek aztán izmok, mintha csak kőből lennén. Hely, mikor lesz nekem ilyen? Mennyi ki, és érez! Népköztársasági érdemérem aranyfokozata. Mikor lesz nekem ilyen? De lesz. Boxbajnok akarok lenni? Olyan, mint pappajtás. Hát, lehet szebb annál, mint amikor az ember kiáll a szorítóba, címeres mezben, és küzd. Dicsőséget szerez a hazájának. Pappajtás, hogyan lesz az ember világbajnok?
Hogyan lesz az ember világbajnok? Hogyan tanul meg győzni? Mond, tanul meg győzni. Hát elmondom. Ide figyelj. Mikor is kezdődött? Még akkor, amikor még olyan kiskoma voltam, mint te. Ilyen, de mégse ilyen. Mert nem pajtás voltam, hanem srác. A Lehel úti elemibe jártam. A Forti út 48 szám alatt laktunk. Édesapám gépkocsi vezető volt. Iskola után a Grundra jártam labdát. A Grundok kopár beépítetlen telek, azóta mi futballpályánk a hát rengeteget között. Itt az Ágy utcában vívtuk a rangadóinkat, a Váci útjakkal. És bizony, ha az eredmény nem úgy alakult, mint ahogy szerettük volna, hát a mérkőzés után ököllel próbáltuk kiigazítani a gólarát. Egy ilyen meccs után történt, sohasem felejtem el, megvertek. Eltükörtek. De úgy, hogy hát nem tagadom, tikeregre mentem haza.
Ez is csókolom.
Mi van veled?
Nézd már ezt a gyereket. Csupa vér a képe. Mit csináltál megint, te ördögmotollája?
Semmit. Semmit. Holnapra elmúlik.
Verekedtél. Biztos megint verekedtél.
No, és ha verekedett.
Ne véd, inkább taníts tisztességre.
Hát ide figyelj, Lati. Én nem bánom, verekedj, amennyit csak akar.
De ne gyere haza sírva, mert akkor tőlem kapod a másik adagot. Érted?
Értem, édesapa.
Tanuld meg, hogy az ember bármikor, bárkitől pofon kap, ne hagyja magát.
Én nem hagytam magam.
Ha megütlek, üzd vissza. Keményen. És akkor is, ha látszólag a másik erősebb. Megütötted, fáj? Horítsd össze a fogad. Lehet, hogy még nem tudod legyőzni a másikat, mert te vagy a gyengéd. De tanulj, edd magad.
Apa, apa, mire tanítja a fiát?
Nézd meg, fiam, mindig, hogy miért verekszel. Itt tiszta maradjon a kezd. Nem mindegy, hova is. Érted?
Értem, édesapa.
Na, ne te. Itt van 50 fillér. Menj el az ökölvívó mérkőzésre. Tanuld meg, hogyan kell verekedni.
Akkor voltam először életemben ökölvívó mérkőzésen. Más meccs volt az, mint egy mai mérkőzés. Más volt a közönség is, meg a hangulat. Ám akkor még mit se tudtam arról, hogy hogy kihasználják, ki uzsorázzák a bajnok a kerejét. Akkor lelkesedtem, izgultam, a küzdelmet láttam, a harcot. És mérkőzés után belopóztam az öltözébe a bajnokhoz. Találkoztam a híres csipárral és lantosúrral, sportvezérrel. Ott álltam az ajtóban, és hallottam minden.
Lantosúr, megkapom a pénzt.
Tessék, szád húsz tengő, írd alá. Jól hozott ma a mérkőzés, telt hát volt. Még jegyüzérek is dolgoztak a bejárat előtt. Háromszoros áron adták el a jegyeket.
Lehetne, nem azért mondom, de igazán hát jó pár ezer pengé bejöltetik ma ezt a tátusat kipótolatnál. Adjon még egy.
Ne?
Jötjönek.
Egy vasat se kap. Már úgyis nagy sztárnak érzed magad. Ha nem tetszik, találok én más versenyzőt is. Hát te kölyök, mit akarsz, ne? Autogramot?
Boxolni akarok. Meg szeretnék tanulni boxolni.
Micsoda? Boxolni? Menj, fiam, a fenébe. Hogyan gondolod? Csak úgy megy? Ki az apád, ne?
Sofőr. Taxisofőr. A Póti úton lakunk. Én szeretek verekedni. Szeretnék megtanulni boxolni. Tud a dolog az ökölvívás, és én azt hiszem...
Box nem mindenkinek való. Hogyan gondolod? Maradj te csak az angyalföldön. A boxoló elég, még sok is. Több, mint kellene. Na, mit gondolt? Hogy már minden tejfeles képű csibészből bajnokot csinálunk? Hogy is ne? Majd 6 évig foglak nevelni, rád költsöm a pénzem, aztán kiderül, hogy pabatkát sem ér.
De hát ha?
Magyarországon abból lesz boxbajnok, akiből én azt akarok csinálni. Te belőled pedig nem akarok. Hogy kéne, mi?
Pap László.
Hát, jegyezd meg jól te, Pap László. Nem jut a szorítóba ebben az életben, érted? Ezt én mondom, Lantos Maxi, és amit én mondok, az biztos, mint egy betalált orrugütés.
Pedig én bajnok leszek. Érti? Ökölvívó bajnok.
Persze, de nem mented olyan egyszerűen. A Pannonia utcai polgári elvégzése után a magyar optikai művekbe lettem műteróztam. Egyszer meghallottam, hogy a Leventéknél van boxakosztás. A barátaim biztattak, hát elmentem. Rejtelek kicsi, újon voltam még akkor. Majd a könyökön még belástam a kettőn, amit az oktatóra adott. Nálamnál fejjel magasabb ifi bajnokokkal eresztettek össze. A súlykülönbség lehetett, vagy 15 kiló. Rettenetesen eltűzött. Agyba hőve bert. Két fogamat kitörte. A földre zuhantam, Hiába védtem magam. Mielőtt elájultam, még hallottam a gúnyos nevetőket. Így vették el a kedvem az ökölvívástól. Majdnem örökre. A felszabadulás után ketten komolyan foglalkozni az ökölvívó sporttal. Akkor előbb Fehér István, a B-vasutas edzője, majd Podány Sándor foglalkozott elem. Ez már 1945-ben történt.
Igazán, Sanyi bácsi, valóságos kínzás, amit csinálsz velem.
Mi nem tettük?
Te gyereket ugráltad kötélen. Csak a diaboló hiányzik nekem. Aztán ez az undorító homokzsák. Csak püfölni, püfölni. Úgy érzem magam, mintha a Wurfliban volnék a Városligetben, és a vasból készült popozó emberrel mérkőzni. Ez így nem érdekes. Nem tud visszaütni.
Latikám, érj a bőrödben. Hány évig tanultad a műszerészséget?
3 évig.
Na látod, boxolni meg 2 hónap alatt akart megtanulni.
Az más. Összeszerelni valamit, ahhoz tudni kell, hogy mi hova való. Hiszen különben használhatatlan lesz a műszer.
És azt nem kell tudni hová is. Hogyan véd magad? Hogyan hajolj el egy támadásnál? Meg azt, hogy milyen a jó belharc? A horogütés hova üljön?
Laci, Laci.
Te gyakorol csak az ányboxolást. Na, rajta! 1, 2. 1, 2. Előre! Vissza!
De... Sanyi bácsi... Sanyi bácsi, kérem...
Hát gondolt, hogy az ellenfeleddel áll szemben. Ez Budai. Húzz be neki! Hajolj szépen! Figyeld! Hogy 1, 2. 1, 2.
De én bizony nem dolgoztam alaposan, csak immel ámmal. Ennek Budai látta hasznát, aki engem 1945-ben legyőzött. Kifulladtam, elfáradtam, nem bírtam a 3. menetet. Szégyeltem magam, nem tudtam felfogni, hogyan esetettek meg velem. Aztán megértettem, hogy Sanyi bácsinak volt igaza. Gyakorolni kell, alaposan, becsületesen, tanulás és munka. Sok és jó munka gyümölcsel győzelem. Edzőimnek, Podán Sándornak, később Adler Zsiga bácsinak nem volt soha semmi baja velem. És ma sem telik el nap anélkül, hogy legalább 2 órát ne gyakorolják. De megint csak sorjában tovább. Csapatommal külföldi túrákra mentem. Bejártam Ausztriát, Csehszlovákiát, Lengyelországot. 1946-ban nagy fordulat következett be életembe.
Aló, itt sportújság.
Kérem a gépszobát.
Gépszoba beszél.
Igen, diktálni szeretnék. Csörgőt kérem.
Igen, írom.
A holnap reggeli napban feltétlenül jönnie kell. Feltétlenül.
Rendben van.
Diktálok. Nagy érdeklődés mellett tartották meg az ökölvívó válogatott selejtező mérkőzését.
Megvan.
A válogatott jelölt Picsák kijelölt ellenfele nem jelent meg.
Igen.
Az ítéző bizottság, miután majdnem biztosra vette Picsák válogatottságát, megvan, a nézők közül állított a szorítóba a B-vasutas egyik fiatal boxolóját. A közönség és a szakértők legnagyobb meglepetésére a fiatal ökölvívó az első menetben, az első percben kiütötte Bicsákot. Az új válogatott versenyző neve a ismétlem, Pap László.
Az olimpiáról, az
olimpiáról meséljen, papfajtás.
Az olimpiáról?
Igen.
Hát az olimpiát tulajdonképpen nem is Londonban nyertem meg.
Hanem?
Hanem itt, Magyarországon, a Tatai edzőtáborban.
Jó reggelt, kívánok!
Leveled itt, papnén!
Nekem? Honnan?
Tatáról!
Tatáról? A fiam írt biztosan. Áj, furcsa szórakozást keresett magának. Boxbajnok.
Maga pia az apa?
Jaj, úgy féltem, szegény. Mindig ütik. A múltkor még a szeme is feldagadt. De nem tudom lebeszélni. Csak tudnám, mi öröme lehet abban, hogy tüpölteti magát.
Mondja már, mit írt.
Kedves édesanyám, itt vagyok a Tatai edzőtáborban. Megkaptam a csomagját. Igazán felesleges volt élelmiszert küldeni, annyit kapunk enni. Minden nap más. Alig bírjuk a bőséget. Mindig rohanok ebéd után a mérlekhez, nehogy túlsúlyra kerüljek, és fogyasztanom kelljen. Túlsúly. Fogyasztani. Hát ez meg mi a csuda lehet?
Hát a versenyzők meghatározott súlycsoportokba indulnak. Na, érti, papnéni?
Nem.
Olvasd csak tovább, papnén.
Az Eszterházi park gyönyörű. A volt piarista gimnáziumban lakunk, amelyet az állam 300 000 forintos költséggel hozatott rendbe számunkra. 17 sporták, 200 versenyzője van itt, édesanyám. Minket boxolókat külön épületbe helyeztek el. Sokat dolgozunk. A múlt héten itt járt nálunk Farkas Mihály és Vas Zoltán elvtárs. 20-án meg Gerő elvtárs látogatott meg.
Gerő elvtárs.
Sok sikert kívánt. Ej, mégsem lehet olyan bolond dolog ez a boxolás. A Lati magával, Farkas Mihállyal és Gerő Ernővel beszélt. Jaj, csak aztán becsülje meg magát az a gyerek, nehogy szégyenkozzon a fejemre.
De tudod, Feri, Londonban győzelmet aratni sem volt könnyű dolog. Az olimpia rendezőinek gondjuk volt rá. Mindent fektettek, hogy az olimpián ne szülessenek magyar győzelmet.
De hát hogyan?
Halló, halló London, halló, halló, halló London, halló, halló, halló London, halló, halló London, adom New Yorkot, tessék beszélni.
Hello, hello Mr. Brown. Itt Johnson beszél. How do you do, Mr. Brown? Hello! Nagy újság van. Megérkeztek a magyarok is. Nagyon sokan vannak. Az oroszok szerencsére nincsenek itt. Hello! Mi a véleménye, Mr. Brown?
Tudja, Mr. Johnson, a fontos a sportisztasága. Érti? Győzzön a jobb, de azért mi nézzük meg alaposan, hogy ki a jobb. Nem lenne baj, ha ezek a csehek, lengyelek, magyarok, ahogy mondani szokták, népi demokrata lennének jobbak. Ez megérne nekünk mondjuk egy szép csekke.
Ah, yes. Értem, Mr. Brown.
Azt hiszem, helyes lenne a bírákat megválogatni.
Hogy győzön a jog.
Oh, majd elfelejtettem, Mr. Brown. Van itt valami új ökölvívó csillag is. Az is magyar, valami pét.
Hogy, micsoda?
Valami pap. Szóval majd arra is vigyázni fogunk.
László, a finn Repko, a luxemburgi Belter, a belga Cavignac felett aratott kiütéses és az olasz Fontana ellen vívott pontozásos győzelme után 1948. augusztus 13-án pénteken lép a szorítóba, hogy megküzdjön a világbajnoki címért az angol tengerész Rice.
A közönség tűzhatása megint csak megkezdődik, amely természetesen az angolnak volt. Ebben a hatalmas pusztításban elvét a magyar tábornak a hangja, pedig az is szól, az is bűztatja papot. A mérkőzés vezető, a szint, hogy a téged tíjebb kell tenni, ezért átmegy egy pillanatra a küzdelem, rögtön utána azonban megint csak pap jön előre, elhajol az angol versenyző előtt, nem ütött azonban még egyetlen egyet, csak most az első ütötte hatalmas bal egyenesre szállott be újra az angol fejére, annak hátra csuklott szinte a feje, utána azonban megint csak frissen és lendületesen állott a talpára, vigyázz pap, így kell ütni, megint egy hatalmas bal egyenes, már kétszer ütötte meg tisztán az angolt, az pedig még egyetlen egyszer sem tudott, sem a fejére, sem a testére egyetlen ütés sem bevinni, megint egy gyomorütés volt, pap remekül dolgozik most a harmadik menetben is, megszámolja azt, hogy nem tud a harmadik menetben küzdeni, de hogy nem tud, ragyogóan küzd, és úgy képeli megint az angolt, mint az első menetben, amikor szintén ilyen ragyogó ütésekkel igyekezett lerohanni ellenfelé. Az ellenfél az angol, Rájt azonban most is friss és eleven még mindig ki tudja szorítani újra a kötélen papot, aki azonban elugrik onnan, és újra ő lendül támadásba. Közép is van most, amikor kiszorítja újra a magyar versenyzőt az angol fióda a kötélen. Minden tábor mondja a magyar közönség, gyerünk vele pap, így ilyen gyomor ütésekkel kell dolgozni, aztán ilyen felütésekkel remekül csinálja most is, de bizony meg kell megint rázni a magát egy kicsit, utána frissen tudjon tovább támadni. Remek volt ez a balű felütés, ragyogó volt, óriási ez a jobb felütés, kim van az angol a kötélnél, most kell támadni, úgy látom az óra, hogy elkezdett érezni már az angolnak, pap elhajol az angol ütése előtt, utána megint kap az angol egy jobbat, majd egy bal egyenes, így tovább pap, gyerünk bele ez az ütés, haj, de óriási volt, szinte rekkent az angolnak a feje, hallani lehetett ide, hogy papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyenese száll be az angolnak a fejére, remekül kint most pap a harmadik menetben is, úgy képeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik, vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát, védő próbát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdelmet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenest, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kibújja magát, és újra rettenetes erővel üti, veri az angol versenyző, de az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt, pap, ragyogó volt a gyomorütés és a felütés, amit a gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bízhatja az angol versenyzőt érthetőket, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem pap ellenében, hiszen pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, győzt kell mindenképpen győztetse kihozni, remek volt, ez a bal horog ütés, és gyerünk bele pap, most támad meg, most nyisd ki az ellenfelet, ki lehet ütni, kim van egész a kötélnél, megint hátra tudott a fejet, aztán újra pap jön előre oda, hogy beütjön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobban ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálod pap, így menjél tovább, ne támadtok, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek. Átviszi oda megint mikrofonhoz. Mikrofonnál már várják, hogy megkapják a pontozólapokat, oda teszik most le, és megszólal majd a megafon.
Ladies and gentlemen, that's
Hungary in the race. Győzött pap! Itt áll újabb olimpiai bajnokság!
Not to be old, László pap, Ugri!
Champion of the world, László pap, Hungary.
Weltmeister László Papp, Ungarn.
Világbajnok Papp László, Magyarország.
munkás elvtársnak Budapest, Magyarország. Az olimpiai versenyzők a jól végzett munka büszkeségére köszöntik rá a nyelvtársat. És köszönetet mondanak a magyar dolgozók pártjának, amely lehetővé tette számunkra, hogy méltóan képviselhessük az egész világ színe előtt népi demokráciát. Ígérjük, hogy a jövőben is úgy fogunk harcolni, hogy hűséget szerezzünk, drága van. Felejtetetlen volt a fogadás. Az egyik ország köszöntött minket. Esten a pályaudvartól hazáig rengeteg ember az utcán. Olyan sokan voltak, mint mindenkor vagy nagy gyűlésen. A Rákóczi úton a Póti úti fiúk a vállukra tapta. Tudod, Feri, nagy öröm az, amikor az ember érzi, hogy szereti a nép, hogy megbecsülik a dolgozók, mert dicsőséget szerzett Magyarország. Hogy jól figyelj, megpróbálom elmondani neked azt, amit Rákosi elvtárs mondott el nekünk akkor a Ditvacsba. Még most is emlékszem. Amit sportolóink Londonban elértek, mondotta a Rákosi elvtárs, önmagáért beszél, és hosszú kommentárok nem szükségesek hozzá. Mi mindig hangsúlyoztuk, hogy terves összefüggés van sportolóink londoni szereplése és demokráciánk között. Majd arra emlékeztetett minket Rákosi Mátyás, szó szerint tudom, hogyha nem csak sportolimpia volna, hanem újjáépítési olimpia is, minden bizonnyal az első közt lennénk. Azt mondta nekünk. Érted, Feri? Ez nagyobb dicsőség számomra, mint az olimpiai érem, hogy Rákosi elvtárs mondta, a magyar sportolók élcsapatát, amely Londonban olyan nagyszerűen képviselte nem csak a magyar sportot, hanem a népi demokráciát is, egyszerűen a demokratikus sport élmunkásainak nevezném.
Így mondta!
Így mondta, Feri.
Szépen mondta. Hány óra van, papajt?
Így van, nem éljek neki. 9 óra elmúlt. Ha most aztán bizony menned kell, hanem tudod mit? Mához egy hétre meglátogatom az őt.
Hurrá! Hurrá! Da! Hurrá! Danúe! 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 Fajtások!
5 perc múlva 4:30!
Na, gyertek, fajtások! Megvan minden?
Mindjárt jön!
Mi van a felirattal?
Szögezzük már!
4 perdén!
Bal oldalt, egy kicsit feljebb! Na, na, így! Na, most jó! Nézzük csak! A mi célunk az, hogy a sportot a széles néptömegek részére hozzáférhetővé tegyük. Rákosi Mátyás.
Talán nem is jön el. Valami dolga akar. Vagy elfelejtettél.
Nem felejtettél. Amit egyszer megígér, azt meg is tartja.
Itt van,
megjön.
Vigyázz,
szervusztok, fajtások.
Előre. Bemutatom a Sörher Zoltán őrs tagjait. Kovács Tibi az őrsvezető.
Szervusz.
Radó Bandi, a legjobb tanuló. Te, Gyuri, maradj, ahol vagy. Ő vele ne nagyon tessék beszélni, Laci bácsi, mert nem tanul. Ez Virág Géza, az álompiti. Ez meg Nagy Miska, az iskola csapatának a jobb szélsője. Ez meg én vagyok. Engem már tetszik ismerni.
Hát szervusztok, gyerekek. Örömmel jöttem el hozzátok.
Ajándékot is hoztam.
Minden. Tessék.
Olyan, amilyen neked pont jó.
Hát próbálhatom.
Tessék.
Várjunk csak sorjában. Majd egy hét múlva újra eljövök, és akkor máshol boxolok. Úgy, mint most Ferivel.
Na, gyere, galambegy! Vigyázz! Ökröd fel!
Igen.
Na. Egy, kettő. Ugorj hátra!
Húzd be a fejedte!
Most! Most! Gyorsanok!
Hajrá, pap! Majd magad, Feri! Pap, 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 pap!
Vigyázz! Védd magad!
Csere!
Megsorodtam a világbajnokot!
László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy gyakoroktól van sárzik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb poragütés, a győzelmet jelenti, ez most már biztos, kedves hallgatóink, már még 2 perc van hátra a harmadik menetből, megint egy jobb porog, bal horog, nem van a földön, újra a dél-afrikai, most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene, Pap László most lendületesen támad, ma még egyszer találd el, Laci, még egyszer, most azonban nem tudja még eltalálni a dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobb forog, újabb alhorog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú, Van Sark is megrázza magát, elugrik a kötéltől, most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, nagyszerű volt, eldug egy másik jobb forog a dél-afrikai Van Sark is feje fölött, most már támadkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támadkodásból, Pap László, újabb jobb forog, bal horog, na most még egyet, nem, eltáncol előre Van Sark, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek. Most azonban már biztosra vesszük Laci győzelmét. 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 kiütéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Pap László a dél-afrikai Van Sarkvikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb horog, bal horog, támaszkodik már Van Sarkvik, igyekszik menekülni Pap László ütőköréből, Pap azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várt ki az alkalmas pillanatot. Van Sarkvik igyekszik most támadni, úgy látszik magához tért, megállítja ezt a támadást Pap Laci, jobb horgával, majd bal horgával, újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzésvezető szétválasztja őket, újabb támadás sorozat, Pap Laci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas, nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó, cselez egy pillanatra Pap László, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni. Pap László egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai, bal horog, újra csak áll, támaszkodik, Pap László egy pillanatra kivár, na most még egy bal horgot, bal horog betalált, nem ment le a földre, előtere tartja a jobb karját Pap László, a kötél mellett van egy pillanatban, onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen, aztán kötépe kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a kalapácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatóink, meg lett a 16. győzelem. Pap László, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sarkvikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
A látott közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét.
Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és dúg a taps, dúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból dúg a köszöntés, a biztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Paplaci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Paplászló föllép az emelvényre.
És Paplászló föllépett az emelvényre, és Paplászló belépett a halhatatlanok közé, ahogy ezt már 1952-ben is sejtették ennek az eseményjátéknak a készítői, amelynek sugárzásával is tisztelegtünk a 100 éve született háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó Paplászló előtt. Akik figyelmesen hallgatták, azok talán egyetértenek velem, a nem éppen 21. századi minőség ellenére sem volt elfecsérelt idő ez a 40 perc. És bízom benne, hogy az azt megelőző bő egy óra sem. Ebben a reményben búcsúzik a visszajátszás stábja. A társszerkesztő Laki Barbara, Cserjés Bendegúz és a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.